Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette 14. Leópápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A Szentatya hangoztatta, aggodalommal teli szívvel követi az ott zajló eseményeket. Közös cselekvésre szólított fel a békés jövő érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik az ország nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek. A Venezuela oltalmazójaként ismert koromotói miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández és Carmen Rendiles venezuelai szentek közbejárását kérte. 14. Leó a vasárnap déli úrangyali imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszíts el a reményt a béke istenében. Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel, mondta. Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Crans-Montana szórakozó helyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket. A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek. A zarándokok hétfőn délutánig haladhatnak át a Szent Péter bazilikában a még utolsó nyitvatartó szentkapun, amelyet kedden 14. Leó pápa zár le. A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek, írta az MT. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro kényszerű távollétében. Donald Trump előzőleg arról beszélt, átveszik az irányítást, viszont arra a kérdésre, hogy jelenleg ki van hatalmon Venezuelában, nem adott egyértelmű választ. Az amerikai elnök úgy látja, vannak az országban olyan civilek és katonák, akik képesek arra, hogy rendbe tegyék Venezuelát. A Nobel-díjas Maria Corina Machado-val készek tárgyalni, mert az ő célja, hogy Venezuela újra nagy legyen, fogalmazott Trump. Jól indul az év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6%-os emelést februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi. Erről beszélt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiárait, és folytatódik a gondosóra, illetve a Nők 40 program is, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmek után személyi jövedelemadómentesek, közölte Konz Zsófia a Facebook oldalán. A családokért felelős államtitkár ismertette, a 2023-ban bevezetett SZIA-mentesség eddig az átlagbér összegéig járt, január 1-től azonban eltörölték a felső korlátot. A 2024-es 32,2, majd a tavalyi 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, tanárok, óvónők bére, közölte Rétvári Bence a Facebook oldalán. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy 20%-os többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, közölte Varga Bajusz Veronika. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kifejtette, ez már az 5. béremelés 2020 óta. A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjáróban tavaly, közölt a MÁV csoport. 19 követelt emberéletet és 4-ben sérültek meg súlyosan. Vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. Országszerte megbénult a légi közlekedés Görögországban, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek. A tudásmorzsák a repülésről posztja szerint komoly problémák voltak Észak-Macedónia és Málta légterében is, a görögöknél pedig azóta megnyílt a légtér, de a forgalom helyreállása még sok időbe telik. A brit kormány nem teszi ismét lehetővé az EU állampolgárok korlátlan nagy-britanniai letelepedését, erről beszélt a miniszterelnök a BBC közszolgálati tévének adott évindító interjújában. Ugyanakkor készek megfontolni a közeledést az unió egységes belső piacához, ha ez a brit érdekeket szolgálja, mondta Keir Starmer. Végül az időjárásról. Délfelől megvastagszik a felhőzet, délutára általában már mindenhol havazás kezdődik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -10, -8, napközben pedig 0 fok körül alakul. Több hullámban érkezik a havazás, és tovább hűl a levegő, figyelmeztet a Hungaromet. Többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár -19 fok is lehet, délen 30 centi hó is húhat. A havazás mellett helyenként ónos eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat. Híreinket hallották.
Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Karikó Katalin adta át a kisújszállás kutatója ösztöndíjat, valamint a település csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia tudománybarát települései közé. Műsorunkban ezekkel a témákkal foglalkozunk. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Mindhárom beérkezett pályamű tiszteletre méltó, pontos, kiemelkedő színvonalú és nagyívű munka volt. De dr. Vasvári Mária munkája kiemelkedett közülük. Fogalmazott Ernest Antal Pál, a Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Kisújszállás Kutatója Ösztöndíj átadásán. Így először a dr. Vasvári Mária a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa vette át az elismerést.
Első alkalommal adják át egy pár percen belül Kisújszállás Kutatója díjat. Karikó Katalin ajánlotta föl ezt a díjat, alapította tulajdonképpen ezt a díjat, talán így is fogalmazhatunk helyesen. Mik voltak a pályázat kritériumai, és hányan pályáztak?
Három pályázat érkezett az idén első alkalommal Kisújszállás Város Önkormányzata által is támogatott ösztöndíj alapítvány gondozásában megjelenő pályázatra. Három beérkezett pályázat, kutatói pályázat közül mindegyiknél nagyon fontos szempont volt az értékelésnél, elemzésnél, az elbírálásnál a kuratórium tagjai számára, hogy kisújszálláshoz vagy a nagykunsághoz kapcsolódó, lehetőség szerint kisújszálláshoz kötődő személyek pályázata valósuljon meg a kutatói tevékenység alkalmával, akik beadják a pályázatot az ösztöndi alapítványhoz, mind három személy érintőlegesen vagy közvetlen módon kisújszálláshoz, nagykunsághoz kapcsolódik, és az ösztöndi alapítvány által kiírt pályázati feltételek pontról pontra történő mérlegelésével természetesen pusztán szakmai alapon valósult meg az ösztöndi alapítvány által kiírt pályázat elbírálása, és így került a végső eredmény kihirdetése.
Természetesen a díjazottat is meg fogjuk kérdezni, de egy pár szóval akkor ön is mutassa be, hogy kit választott a kuratórium.
A három beérkezett pályaműből dr. Vasvári Mária kutató pályázatát tartottuk leginkább érdemesnek arra, hogy az első évben kiírt pályázat nyertese legyen. Jellemzően több kutatási területet is felölelő, nagy kutatói megjelenéssel, Kisújszállásvároshoz is kapcsolódó, jellemzően földrajzi, történeti földrajzi, illetőleg turisztikai területen működő és ott megvalósuló munkatevékenység volt az, amelyik méltán érdemes volt arra, hogy a pályázaton nyertes legyen.
És ez a pályázat, tehát egy pénz összeggel jár, ez mire költhető? Tehát természetesen gondolom akkor a kutatási területre?
Az adott pályázati tevékenységben résztvevő kutatóknak igazolniuk is kell kutatási eredményeiket, az ahhoz való pénzösszeget a kutatásra kell, hogy fordítsák, és erről az ösztöndi alapítvány az elkövetkezendő éves időszakban tájékoztatni is kell a tevékenység folytatásáról, valamint a kutatási eredményekről.
Külön öröm, hogy a város Nobel-díjas díszpolgára személyesen is jelen van az eseményen, mondta Szűcs Tamás polgármester köszöntőjében. Hangsúlyozta, Karikó Katalin nélkül nem jöhetett volna létre a kisújszállás kutatója ösztöndíj.
Ma is egy díjátadó után beszélgetünk, kisújszállás kutatója díjat adták át az előző percekben. Karikó Katalin jelenlétében, pontosabban ő adta át a díjat. A város szempontjából miért fontos az, hogy a helyieket, illetve hát nem csak a helyieket, de a kisújszállással foglalkozókat támogassa ilyen módon is?
Először is mindig nagyon örülünk annak, amikor Kati, hát kéri, hogy így szólítsuk, Kati városunkba érkezik, ahogy ő szokta mondani, hazatér, idén most már hát harmadik alkalommal. Ez egyben komoly feladat is nekünk, mert ide tényleg azért jön, hogy egy kicsit kikapcsoljon, úgyhogy ilyenkor a magyar médiát azt úgy kell lehámozni kisújszállásról, úgyhogy most a kedves hallgatók szerintem bizonyára egyébként is, de megtisztelve érezhetik magukat, mert a Szent István Rádióval kivételt tettünk. Természetesen nagyon jó a kapcsolat, és örülünk, hogy mindig beszámolhatunk a várost érintő fejlesztésekről, hírekről. Szóval nagyon örülünk annak, hogy Kati tevékenyen is részt vesz az alapítvány munkájában, hiszen ez egy újfajta ösztöndíj, amit kiírt az alapítvány. Első ízben hirdettük ki ezt a díjat. Az ő felvetésével, az ő jóváhagyásával és az ő támogatásával, ez is nagyon fontos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az önmagában, önmagáért beszél, hogy három jelölt már is akadt, akinek a tudományos kutatásai a városhoz kötődnek. Jól tudom, a díjazatta is készült már egy beszélgetés, tehát ő sokkal jobban szakavatottan el fogja tudni mondani, hogy bár nem kisújszállási, de hogy ő fogalmazott már, lehet, hogy többet tud kisújszállásról, mint a saját szűkönvet otthonáló Szeghalomról, vagy Debrecenről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy fontos lépése volt ennek az alapítványnak, hogy nem csak a felsőoktatásban résztvevőket, hanem akik kiemelkedő utánpótlás sportolók, ugye korábban kisúszás sportolója díjat is átadtunk egy világbajnok karatés fiúnak, Furkó Leventének, de szintén új fajta ösztöndíj az általános iskolás helyzetűek számára kiért ösztöndíj program, ahol idén 6 olyan diák kapott jelentős összeget, tehát 120 ezer forintot fejenként, amivel azért már tudnak mit kezdeni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, hiszen tehetségbarát önkormányzat is lettünk, erre is nagyon büszkék vagyunk, nem csak idősbarát. Úgyhogy ez egyfajta küldetésünk, és jó ezt látni, hogy Nobel-díjas díszpolgárunk is velünk van ebben a törekvésben, sőt most a Magyar Tudományos Akadémia új programjába is be fogunk csatlakozni az ő nevével, az ő jóváhagyásával, támogatásával, és bekerültünk abba azon 15 település közé, amely tudománybarát önkormányzati címre pályázott és pályázik, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen jó esélyeink vannak. Megyünk tovább ezen az úton, mert a tanulás az nagyon fontos. Mi egy klasszikus kis település az Alföld szívében, de egy iskolaváros vagyunk, tehát csak nem 250 diák iratkozott be középiskolákba az első osztályba szeptemberben, környező településekkel valahol fel ennyi sem, pedig sokkal nagyobb a lakosság létszáma, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, kiváló a kapcsolatunk a fenntartókkal is. Úgyhogy ezen az úton kell tovább menjünk, hogy ez a város vonzó legyen a fiatalok számára.
Az összefogás fontosságát emelte ki a díjátadón Karikó Katalin, Nobel-díjas kutató, aki személyes emlékeit is felidézte Kisújszállásról.
Kisújszállás város kutatója díjat adják át, az ön kezdeményezésére alapították ezt a díjat. Miért tartja fontosnak, hogy a tudományt, a tudományos kutatásokat támogassa?
Hát egy kutató mi más tegyen, mint gondoskodjon a jövő nemzedékéről, és hát támogassa mindazokat, akik érdeklődnek a kutatás iránt, és ez fontos, nagyon fontosnak tartom.
A közelmúltban ugye a Szegedi Egyetemen is adott át hasonló díjat.
Igen, a JATE díjat, ez a JATE a József Attila Tudományegyetemnek a rövidítése volt, és hát ugye a Szegedi Tudományegyetem elődjében ott tanultam, és hát úgy éreztem, hogy az emberek el fogják felejteni, hogy mi az, hogy JATE, és ezért ennek emlékére neveztem el a díjat JATE-nak, és hát ezt adtuk át egy héttel ezelőtt egy hallgatónak, egy tanárnak és egy volt tanárnak.
Most pedig itt a Kisújszálláshoz kötődő kutatónak fogják átadni ezt a díjat. Ön milyen szálakkal kötődik még Kisújszálláshoz?
Itt nevelkedtem, és hát minden szép és jó, ide kötött engem. Itt jártam iskolába, általános iskolába, középiskolába, és hát ugye a mai kutatótársaim, a Pardi Norbert, a Szabó Gábor, valamint a Kis Attila, ők mind kutatók, és hát ugye egy ilyen kutató közösség vagyunk, és hát ez mind nagyon fontos nekem, és hát ez a város, az emlékek, ez mind eszembe juttatja, amikor itt erre járok, és remélem majd a diákok is erre gondolnak, hogy ők is ugyanitt jártak, én is itt jártam, és ez a sok másik kutató is itt tanult, és itt élt ebbe a városba, és ez inspirálja majd őket.
Milyen szívvel, lélekkel érkezett most ide haza Kisújszállásra? Milyen gyakran látogat haza?
Hát az idén már többször is voltam, és hát mindig nagy örömmel jövök, és hát emlékszem vissza a régi dolgokra, és hát remélem, hogy hamarosan egy kis birkapörköltöt is eszek itt, mert az úgy nem lehet eljönni Kisújszállásra, hogy itt azt ne együnk. Ugyanúgy, mint Szegeden is addig mondtam, hogy menjünk már halászlevet enni. De hát nem csak a hasamra gondolok persze, hanem itt az itteni emlékek. És ez mindig jó érzés kelt bennem.
A Kisújszállás kutatója ösztöndíjat dr. Vasvári Mária, a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa kapta. A kutató több éve foglalkozik a Nagykunsággal és azon belül Kisújszállás természet- és társadalomföldrajzi, valamint turisztikai vizsgálatával.
Gratulálok a Kisújszállás kutatója díjhoz. Ön, aki először megkapta ezt a díjat, Karikó Katalintól vehett át most itt Kisújszálláson. Mikor és miért kezdett el foglalkozni kutatásaiban a nagykunsággal és a Kisújszállással ezen belül?
2021 volt az az év, amikor én a gyermekvállalás után visszatértem a kutatói pályához. És a doktori dolgozatomat, illetve amivel foglalkoztam, azt már egy kicsit idejét múlt, hiszen kihagytam a 14-20-as ciklust, úgyhogy az Európai Uniós fejezetoknak a további vizsgálat az egy hatalmas feladat lett volna, hiszen prioritás megváltozott a család miatt, és a korábbi kutatói kapcsolatokat újjáélesztve Kovács Tibor volt az, aki azt mondta, hogy van egy nagyon jó ötletem, csináljuk meg, gyere. És ennek most már 4.-5. éve, hogy a Tiborral együtt kutatjuk a nagykunság és egyre szűkebben Kisújszállás. Azt gondolom, hogy minden területét. Tehát először, amikor nagykunsággal foglalkoztunk, akkor a térség periférikus helyzetének a veszteségei, mennyire elmaradott terület, ugye ezt a régi hadkunság településeinek vizsgálatával tettük meg, és folyamatosan tértünk arra át, hogy ez azért sokkal több területileg. Tehát itt azért a gasztronómiától kezdve, a kultúrán át, a tudományon, az irodalmon át, minden megtalálható, és igazából folyamatosan átjutottunk odáig, hogy és akkor milyen tehetség megtartó ereje van vajon Kisújszállásnak. Hiszen ugye megkaptuk Karikó Katalint, és így egyértelmű volt, hogy ezen az ágon el kell indulni, és utána folyamatosan néztük azt, hogy akkor a kultúra fővárosaként Kisújszállás, hogy néz ki, milyen potenciállyal rendelkezik, és tulajdonképpen odáig jutottunk, hogy akkor a kun identitás hogyan jelenik meg, kunok nem csak itt Kisújszállás környékén, hanem ugyan a szerbiai területeken is, testvérvárosokban, Pacsér településén. Minden egyes kutatás újabb és újabb ötletet adott nekünk, úgyhogy igazából így alakult a mi kutatásunk, és nem látom a végét, és ne is legyen vége még nagyon sokáig.
Igen, és ön nem Kisújszállási, ahogy elhangzott, de hát akkor a szívében már Kisújszállásivá vált a 4-5 év alatt?
Maximálisan. Úgy gondolom, hogy a gyökereim révén mindig is szeghalmi maradok, és ez így van jó. Nyilván szüleim oda kötnek, rokonok oda kötnek. Aztán egy egész hosszú időt éltem Debrecenben, aztán a munkám mai napig oda köt. Most egy új ideje, ugye Hajdúhatházon élünk, 3. éve. Nagyon megszerettük a kisvárost, de a legtöbbet Kisújszállásról tudok a kutatásaim révén. Tehát onnantól, hogy a statisztikai adatokat nap mint nap nézem, onnantól kezdve, hogy folyamatosan egyre inkább ismerem meg a hogy mitől a kunakun, és mire büszke ez a település. Úgyhogy azt gondolom, hogy én 20-25%-omban Kisújszállási vagyok, legalábbis igyekszem ehhez méltóan viselkedni és kutatni egyébként a következő években is.
Milyen módon kellett pályázni erre az ösztöndíjra?
Az ösztöndíj felhívásban volt egy olyan részletes adatlap, amin ki kellett azt fejteni, hogy miként jelenik meg tulajdonképpen az eddigi kutatásomban az, hogy kapcsolódom Kisújszálláshoz. Meg kellett határozni azt, hogy milyen eddigi eredményeim vannak, amelyekkel azt gondolom, hogy Kisújszállás életére vonatkozóan hatásos és jó eredményeket tettünk le az asztalra, és meg kellett határozni egy olyan jövőben kutatási elképzelés, hogy mivel szeretném a továbbiakban, illetve ugye egy évre szól ez a kutatói pályázat, de ennek egy év múlva nem lesz vége, de ettől függetlenül, hogy hová szeretnénk eljutni, mi az egy évben tervezett kutatási célunk.
Mi ez a cél?
Nem egy célt fogalmaztam meg, hanem a megkezdett kutatásainknak vázoltam fel azt az irányát, hogy mivel lehet egy év alatt haladni. És nyilván ennek nagyon sok tényezője van. A legfontosabb az időtényező, mert amikor az ember kutat, és időpontokat kell egyeztetni, hogy megkérdezze mondjuk a prominens személyeket, és hetek mennek el, úgyhogy 2 darab mély interjú van az ember sebébe, az egészen, hát néha úgy kedvtelenné teszi az embert. Nyilván hatalmas tényező a pénz tényezője, tehát kutatóként a konferenciák, nem beszélve a nemzetközi konferenciákról, de most már, még ha nem is úgynevezett MDPI-os fizetős folyóiratokba publikál az ember, van, hogy szerkesztői költségnek simán 200-300 000 forintot elkérnek, de tulajdonképpen én azt vázoltam fel, hogy igazából a megkezdett kutatásainkat biztosan folytatni fogjuk, biztosan gyűjtünk adatokat, biztosan fogunk publikálni, és nem tudtam megmondani számszerűen, hogy ez mennyi lesz, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy X nagyobb, mint több lesz, ami...
Tehát tulajdonképpen akkor ez az ösztöndíj önnek egy anyagi hátteret is biztosít a kutatásaihoz.
Ez vitathatatlanul így van, tehát azt gondolom, és ezért is mondtam, hogy az, amikor utólag ismerik el az embert a letett eredményeiért, az mindig többet ér, mint amikor még csak pályázik az ember valamire, és úgy nagyjából megítélik, hogy alkalmas lesz rá, vagy nem. Ugyanakkor, amikor kap az ember egy ilyen típusú anyagi támogatást, akkor már elkezdi szétosztani fejben, hogy mennyi mindenre lesz ez elég. És ugye még korábban egy konferenciára, ugye én is családanyaként azt mondom, hogy egy konferencia 70 ezer forint, én azt a családi kasszából vettem ki. Tehát, hogy kutatóként szerintem egy hatalmas segítség, amikor kap az ember egy ilyen típusú támogatást.
Nagykunság térsége és Kisújszállás kiemelkedően sok tehetséget adott, és ad ma is az országnak és a világnak. Hangsúlyozta dr. Habil Kovács Tibor, a Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány leköszönő kuratóriumi elnöke.
Dr. Vasvári Mária kapta most ezt a díjat, első alkalommal adták át Kisújszálláson. Mi a jelentősége ön szerint, mint a kuratórium leköszönő elnökének, hogy egy ilyen új díjjal gazdagodott a portfólió Kisújszálláson?
Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és szerintem ezzel történelmet írtunk. Részben azzal, hogy először adtuk át, és ehhez kellett ahhoz, hogy egy új városvezető jöjjön, aki új utakat nyitott és új elgondolásokkal érkezett, és aki fogadókész az új gondolatokra. És ennek köszönhető, hogy az Ösztöndíj Alapítvány eddigi csak a felsőoktatási intézményekre koncentráló diákoknak nyújtott ösztöndíjat, most ezt megnyitotta, és nagyon nagy örömömre szolgált, hogy én javasoltam ezt neki, hogy hozzunk létre egy ilyen kutatói ösztöndíjat, és ő ezt elfogadta, és a legnagyobb öröm és megtiszteltetése mellé, hogy Kisújszállás Nobel-díjas kutatója Karikó Katalin is mellé állt erkölcsileg is és anyagilag is, így aztán szépen összeállt a dolog. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállás a nagykunság kulturális fővárosaként immár a tudománynak is az egyik letéteményese lehet, hiszen számtalan tehetség született ebben a városban, tanult, nőtt fel, származott el innen. Most már csak annyi a feladatunk, hogy visszacsábítsuk őket, és különösen azért jelentős, mert Magyarország első és egyetlen Nobel-díjasa hölgy, aki kisújszállási, adhatta át az első kisújszállás kutatója ösztöndíjat egy hölgynek, aki bár ő nem született kisújszállási, de környékbeli alföldi hölgy, így aztán a Debreceni Egyetem kutatója, így aztán én úgy gondolom, hogy a legjobb kézből a legjobb helyre került ez a megtiszteltetés. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállást már több dologban feltesszük és tesszük fel a térképre, de ez egy olyan lépés, ami én úgy gondolom, hogy kicsit megfordítva Armstrongnak a mondását, kis lépés ez még az emberiségnek, de nagyon nagy lépés nekünk, a városnak. Egy 10 000 fős kisváros, nem gondolnám, hogy ebben a kategóriában Magyarországon nagyon sokaknak lenne tudományos ösztöndíja, amit a város ad a kutatóknak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egyedülálló kezdeményezés, de ez a szép és jó, nem kell a szürkék hegedősévé válni, ki kell tűnni, és úgy gondolom, hogy ha valami, akkor a tudomány, annak a művelése és annak a támogatása, ez egy megtartó erő lehet, különösen egy periférikus régióban levő településnek.
Polgármester úr is említette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tudománybarát települési mozgalmához Kisújszállás is csatlakozik, kérte a felvételüket. Ez milyen előnyökkel járhat majd, illetve hát feladatokkal a település szempontjából?
polgármester úr kiváló döntést hozott ebben is, hiszen engem kért fel ezen mozgalom és munkacsoportnak a vezetésére, koordinálására. Meg is tettük a formai lépéseket, elküldtük a polgármester úr aláírásával jelentkezést, én regisztráltam a honlapon, sikeres volt a regisztráció, úgyhogy nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia ilyen mozgalmat is indított, és hogy bekerülhettünk közé. Jelenállás szerint kb. 15 település az, ami Magyarországról jelentkezett és regisztrált ebben a mozgalomban, és én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség, hiszen azért, ha megnézzük az Alföld kutatókat, a térségnek, a nagykunságnak a kutatóit, azért itt van jó pár nagy koponya, és azon belül Kisújszálláson is, tehát ehhez csatlakozik nyilván a városvezetés, művelődési intézmények, oktatási intézményeknek a vezető, illetve akik érdeklődnek a tudomány iránt, úgyhogy egy ilyen másfél-két tucatnyi ember már is benne van ebben a megalakuló munkacsoportban, mert majd decemberben tartjuk az alakulőlést, és hát külön megtiszteltetés, hogy a felkérésünket elfogadta Karikó Katalin is, úgyhogy ő is most már a munkacsoportunk tagja, és hát nyilván az ember nagyon örül annak, hogyha ilyen nevekkel mehet a jövőbe, illetve hogy egyáltalán a tudomány ügyét felkarolhatja, és tényleg számomra ez minden elfogultság nélkül, de ez valami hihetetlen érzés, és mindig tényleg csodálkozom, hogy egy ember hogy lehet ennyire szerény, aki ennyi mindent elért, ennyire emberséges, ennyire emberközeli, és mondhatni, hogy tulajdonképpen nem tudunk olyat kérni, és remélem, hogy mi is adunk neki, tehát ez nehogy félreértse valaki, hogy mi ezt ki akarjuk használni, de hogyha ő ilyen pozitívan viszonyul hozzánk, és ennyire támogat bennünket, én úgy gondolom, botorság lenne ezt nem értő és érző módon használni.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Összeállítást hallottak a Kisújszállás kutatója ösztöndíj átadásáról. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban egy felépülő függő mesél életének mélységeiről. A riporter Papildikó.
Mindig bajban vagyok ilyen beszélgetések alkalmával. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt is így kezdtem ezt a beszélgetést, hogy bajban vagyok, hogy mennyire lehet valakinek a magánéletébe belemászni, nehézségeiről kérdezni. De mindenképpen tanulságos lehet azok számára, akik hallgatják, hogy bárhonnét fel lehet állni, lehetnek csodák az életünkben. megválthatunk élethelyzeteket, közösségeket, és kaphatunk olyan támogatást, amivel sikerül elindulni egy teljesen más úton, mint ahol addig voltunk.
Régen nem beszéltem ennyit magamról, meg a dolgaimról, hanem azt mindig próbáltam egyedül megoldani, hogyha voltak problémáim. Mindig voltak gondolataim, és mindig azt hittem, hogy azok a megoldások, amik nekem vannak. És itt a rehabilitációban, így a társaim segítségével jöttem rá arra, hogy nem mindig azok a gondolatok a helyesek, amik az én fejemben vannak, de ezt csak úgy tudtam, meg ők úgy tudtak nekem segíteni, hogyha beszéltem erről nekik. És minél többet beszéltem, meg beszélünk magunkról mai napig, annál egyszerűbb az életünk. Beszélgettünk körülbelül 500 nappal ezelőtt, akkor érkeztem a rehabilitációba, akkor elmondtam mindent magamról, nem voltak titkaim, mert azon a helyen, ahol voltam, ott nincsenek titkok, de van egy olyan mondásom, hogy a titkok megölnek. Normális gyerekkorom volt, boldog gyerekkorom volt, kicsit el voltam kényeztetve a család által, első fiúnoka vagyok, a nagyszüleimnek mindig fiúnokát akartak, és akkor lányok születtek, és akkor így ezáltal, amikor megszülettem, akkor mindent megkaptam. Ez így utólag derült ki, hogy így visszavezettem az életemet, hogy éltem, hogy bármilyen csíntevés megtehettem, sose kaptam ki érte, nem kellett félnem, hogy kikapok. Bármit szerettem volna, kitaláltam valamit, azt megszereztem. És akkor ez így visszagondolva egész életembe elkísért, minden dolgomba. Hogyha fejembe veszek valamit, akkor azt mindig véghez viszem. És nem volt kontrollom, hogy az a dolog, amit én elhatároztam, hogy véghez akarok vinni, hogy az jó dolog-e, vagy nem. Nem is nagyon osztottam meg, nem is nagyon kértem ki mások véleményét, hogy az milyen. Mert hogy fixen tudtam, hogy az jó, hogyha én gondolom. Na és akkor ez változott meg, hogy nem minden úgy van, ahogy az én fejemben van. Hát nem voltam a legjobb tanuló az iskolákban. Idősebb barátaim voltak, mindig oda csapódtam az idősebbekhez, az ő társágukat kerestem, de úgy mindig meg is találtam őket. Ez jellemző volt a párkapcsolataimra is, hogy mindig idősebb barátnőim voltak. Szerhasználatot, kábítószereket kipróbáltam 20 évesen, 18-20 évesen. Ez a diszkódrogok. Szerencsére akkor nem váltam ilyen fogyasztóvá, ilyen rendszeres fogyasztóvá, hanem ez csak ilyen alkalomszerű volt. Utána volt az életről egy elképzelésem, hogy mit szeretnék csinálni, hogy kell élni egy magyar állampolgárnak, egy férfinak, hogy kell élni, hogy családot kell alapítani, hogy lakást kell venni, autó legyen, katonának kell lenni. Szóval ezek mind megvoltak, ezeket mind végigjártam. Elvitettem magam katonának, mert szerettem volna, többi barátom az mind elintéztette, hogy ne menjen katonának. Persze. És akkor leszereltem, lett munkahelyem, alakult az életem. Volt egy balesetem, és akkor abból egy fél éves felépülés volt, az csúnyán összetörtem magam. Szerencsés alkalom jött, hogy megtanultak egy szakmát. Volt az affinitásom, meg szerettem is csinálni, és akkor csináltam egy vállalkozást, és akkor abból el tudtam indítani az életemet, lett feleségem, született egy gyermekünk, és akkor éltünk rendesen, csak hát nem vettem észre, hogy egyszer csak elkezd így minden nem működni körülöttem. Elkezdett széthullani a baráti kapcsolataim, akkor elkezdett a kommunikáció megromlani köztem és a feleségem között. A végkifejletet láttam azt, hogy már nincsenek barátaim, kezdenek elkopni mellőlem barátok, akkor a feleségemmel kezd egyre rosszabb lenne a viszony, keresek más dolgokat, amik így próbálnak boldoggá tenni. Ez akár lehetett más kapcsolat is, így fél kikacsingatva a házasságból. Akkor nem elkezdtek nem működni a pénz dolgok. Szóval ez minden jött így össze, és akkor egyszer csak, ja, hát akkor már az alkoholfogyasztásom az már ilyen mindennapos volt, és akkor jött a feleségem döntése, hogy váljunk el, mert hogy ő ezt nem szeretné tovább folytatni, ahogy mi élünk, és akkor értetlenül álltam az egész dolog előtt, hogy ezt ő hogy gondolja, meg hogy miért, és akkor nagyon sokat hibáztattam őt emiatt, hogy amit úgy mond az én álmom volt, hogy családunk legyen, lakásunk, autónk, minden, akkor ez most is szerte foszlik. És akkor egy elég mély önsajnálatba estem, megoldásnak az alkohol találtam, folytattam az ivást, de azt már elég rendesen, És akkor próbáltam így nyugtatni magamat, hogyha ezt el tudtam érni, akkor el tudom még egyszer érni, és akkor nem tudtam elérni újra, hanem egyre mélyebben belesüllyedtem az alkoholizmusba. Voltak ilyen kétségbe esett próbálkozások, menekültem párkapcsolatba, ahol nem is voltak valódi érzelmek, csak hogy legyen mellettem valaki, csak hogy biztosítsa magam, hogy kellek valakinek, mert hogyha már a feleségemnek nem kellek, próbáltam neki mutatni, hogyha neked nem kellek, másnak kellek. Eljutottam arra szintre, hogy már reggel azzal kellett fölkelnem, hogy kellett innom alkoholt, hogy el tudjam kezdeni a napomat. És akkor ez, amikor már rendszeressé vált, hogy minden reggel ezzel keltem, akkor úgy döntöttem, hogy kérek segítséget a Magyar Egészségügytől, és úgymond egy elvonó kúrára mentem be, ami 10-12 napos volt. Hát ott érdemi segítséget annyit kaptam, hogy gyógyszerrel el tudtam hagyni az alkoholt, nyugtatókkal, leszedált állapotban, így nem hiányzott az alkohol. Úgy nézett ki, hogy sikeres is a dolog, 2-3 hétig, de azt vettem észre, hogy egyik pillanatról a másikra ott van a kezemben megint egy üveg vodka, és akkor mondom, hát jó, akkor ma iszok még kicsit, de holnap már biztos, hogy nem, és akkor ez persze mindig ezt mondjuk, meg ezt mondják a függők, meg az alkoholisták, és akkor ez kivitelezhetetlen, és másnap ugyanúgy ittam, mint az előtt, csak megmaradt mellette a gyógyszer is, nem tudtam elhagyni a gyógyszereket, és akkor utána ezt a kombót folytattam. Ja, hát jöttek a következő próbálkozások az addiktológiákon, körülbelül voltam benne 8-szor, vagy 9-szer, zárt osztályon, pszichiátriám, és akkor ott már mondták, hogy pár hónapom van hátra, olyan szinten voltam, meg olyan rosszul voltam, fizikailag is, mentálisan is, szinte nevemet, születési dátumomat alig tudtam megmondani. Annyira le voltam zűlve, és akkor az orvosok mondták, hogy 1-2 hónapom van hátra, de én olyan szinten voltam már, hogy ez nem érdekelt, hogy meg fogok halni. Bármi történjen, csak valami történjen. És húgomék találták édesanyámmal együtt, nézegették a lehetőségeket, hogy tudok ebből kimászni, vagy ki tud nekem ebbe segíteni, és akkor találtak rá ők Komlóra. Amikor oda kerültem 2017. május 31-én, akkor elég rossz állapotban voltam. Ott az első eltöltött egy hónapra szinte alig emlékszem vissza. Utána kezdett így már tisztulni a kép, és akkor kezdett szépen visszajönni régi működésem, szóval normális működésem.
Hogy érezted magad az alatt az egy év alatt a közösségben? Sokat beszélünk kemény szeretetről. Ezt mennyire volt nehéz elfogadnod?
Hát igen, ez Komló Leo, az nagyon híres a kemény szeretetről. Nehéz volt. Én eldöntöm, hogy én milyen vagyok, meg hogy milyen dolgok vannak a fejemben, és akkor másik 11 ember, társam, akik terápiában vannak, és többi függő vagy segítő mondja neked, hogy az nem ugyan, ahogy te gondolod, és akkor 11-en vagy 12-en más mondanak, mint amit te, és akkor ott nincs mivel vitázni, hanem ott el kell fogadni, hogy vagy legalább föl kell tenni a kezedet, hogy ez lehet, hogy tényleg úgy van, ahogy ők mondják. Így meg kell adni magadat az ő véleményüknek. Először is elfogadni azt, hogy ők milyennek látnak, eljátszani a gondolata, hogy valóban olyan is vagy, hogyha utána be is ismeri az ember, akkor utána pedig elkezdeni azzal dolgozni, hogy ne olyan legyen.
Hogy emlékszel erre az egy évre? Akár a fizikai változásokra, akár a lelki folyamatokra. Akivel beszélgettem eddig, meg beszélgetek, nem csak Komlón, hanem bárhol máshol szenvedélybeteg, furcsa az számomra, és lehet, hogy egy évvel ezelőtt veled is beszélgettünk erről, hogyha megkérdezem, hogy jó, most ez az állapot van, de hogyan képzelje el, hogy mi lesz vele 5-10 év múlva, akkor mindig jön egy ilyen hárítás, hogy ő nem tervez előre, hanem csak azt tudja, hogy ma még van hátra 4-5-6 óra, ma még nem fog inni, de hogy holnap mi lesz, azt nem tudja. Azért itt nem áll meg az élet. Benned milyen érzések, gondolatok, változások mentek végbe az egy év alatt?
Fizikai változás egyértelmű volt, ott már kis idő múlva, ott csinálunk egynapos fotót, amikor megérkezek, és akkor utána, hogy a fotók össze vannak hasonlítva az eltelt idővel, akkor ott rettentően látszik, hogy érkezik ott az ember, meg egy év múlva, hogy néz ki, meg hogyha házba visszalátogató emberek mondják a fejlődést, látszik, hogy fizikailag teljesen más lesz az ember. Szóval azt az alkoholista külsőt, az ledobja, hogyha tiszta, meg nem használ. A lelki változásba ott élem meg nagyon, hogy amikor bementem, akkor hibáztattam apámat nagyon. Például apám alkoholista volt, gyerekkoromban sokszor megvert. Engem is, húgomat is. De nem azért, mert brutális ember volt, hanem hát belőle szváltotta ki az alkohol. Na és akkor a lelki változás az, hogy na, most nem vagyok úgy apámmal, hogy nem vagyok haraggal felé. Ugyanígy vagyok a feleségemmel, vagy volt feleségemmel, hogy elvált, hogy nem vagyok haraggal felé, hogy nem hibáztatom, nem akarom megfojtani kanálvízbe a párjával együtt, mert most már látom az én részemet, hogy mi volt abban a válásban. Valószínűleg én is úgy döntöttem volna, ahogy ő, hogy én is elváltam volna magamtól, mert hogy így nem éltem volna. Szóval így máshogy kezdi az ember látni a dolgokat, meglátja a saját részét, amit azelőtt nem.
Említetted azt, hogy van egy kisfiad. Vele milyen a kapcsolatod?
Igen, van egy 12 éves kisfiam. Jó kapcsolatunk van, szeretjük egymást nagyon. Annyi, hogy most egyenlőre én maradok az ország másik felében, és most nagy a távolság köztünk, de tartjuk a kapcsolatot, a lehetőség, ezt mértem, minden megteszek érte, hogy tudjunk találkozni, beszélni. Látom, hogy sok minden zavarja, elhallgat dolgokat, látom, vannak kérdései, amit nem tesz fel, és én ezt felajánlottam neki most legutóbbi találkozásunknál, hogy szívesen beszélhetünk róla, mert hogy szívesen elmondom neki, mert hogy nincsenek titkaim, és akkor így fölcsillant a szeme, hogy érdekli is. És akkor mondta, hogy mik érdeklik, hogy kezdődött az egész alkoholizmusom például. Szóval a gyerek most olyan dolgokat elmond, amit én azt hittem, hogy ő az alkoholizmusomból semmit nem lát, mert én soha nem ittam előtte, hogy ő lássa. De nyilván látta a viselkedésemet, látta a reakcióim a dolgokra, érezte, gondolom, az alkoholnak az illatát. Szóval egy 6 éves gyerek, 7 éves gyerek az nem hülye, az tisztában van a dolgokkal.
Egy évig tart a terápia, vagy közel egy évig Komlón, utána van lehetőség arra, hogy úgynevezett félutas házban egyfajta ilyen átmenetet adnak felépülő függőnek, hogy fél lábbal már kint az önállóság felé, de még mindig egy picit fogják a kezét. A te kezed fogják?
Fogják, persze, hogyha bajba lennék, vagy segítséget szeretnék kérni, akkor tudok fordulni a házhoz, meg a társaimhoz, segítőkhöz. Tartom persze mindenkivel a kapcsolatot, felépülőkkel. Kijöttem a labéletbe, így megint látom azt, hogyha hagynám, akkor megint vissza tudnék kerülni abba a mókuskerékbe, amiben régen is voltam, hogy dolgozni kell azért, hogy legyen egy lakás, el tudjam tartani magamat, és akkor terápia után nem ez lenne a legelsődleges dolog, nem ez lenne a legfontosabb, hanem a felépüléssel foglalkozni, gyűlésekre járni, társakkal találkozni, társakkal programokat csinálni. És akkor érzem magam, hogy...
Van egy nyomás rajtad?
Igen, van egy nyomás, hogy ki kell fizetnem a lakbért, ki kell fizetnem az albérletet, a rezsit ki kell fizetni, kaját kell venni, a dolgaimat finanszírozni, az utazásomat. Ja, és akkor most ezen változtatni akarok, hogy a pénz most az háttérbe szoruljon egy kicsit. Gyűlésre járás az fontos. Ott tudunk beszélni magunkról, halljuk, másokat beszélnek magukról. Onnan úgy jövök el mindig, hogy fel vagyok töltődve. Így pezsgek. Amikor oda megyek sokszor, van, hogy ó, most nekem nincs kedvem elmenni, olyan fáradt vagyok innen, és akkor elmegyek, akkor úgy jövök el mindig, hogy de jó, hogy eljöttem. És akkor egyre többet akarom most elvenni magam, hogy újra megint rendszeresen járjak. Hogy ne mindig csak a munka legyen, hogy nem megint abból állja ki, hogy dolgozok, meg hazamegyek, pihenek. Dolgozok, pihenek. Hogy ne ez legyen az életem. Ez volt előtte is. Ebből volt az alkoholizmus, meg a használat, szerhasználat, mert hogy ez nem adott boldogságot. Meg ettől nem voltam felszabadult, meg nem éreztem jól magam.
Családoddal milyen ma a kapcsolatod? Említetted azt, hogy az egyik húgod meg édesanyád volt az, aki elkísért végül is Komlóra. Ma milyen a kapcsolatod? Akár velük, akár egy picit tágabb rokoni környezettel.
Ők segítették végig, amíg bent voltam terápián. Megtettek mindent, meg azért is, hogy oda kerüljek, meg amíg ott bent voltam, addig ott az én dolgaimat ezt intézték, és akkor most terápia végeztével így megváltozott minden körülöttünk, mert hogy volt a bázisom, lakás, műhely, egzisztencia, az most ott teljesen megszűnt, mert hogy környezetváltás történt, és akkor édesanyám is Budapesten telepedett le most, húgomékhoz közel, én Pécsen. Hát tartjuk a kapcsolatot, máshogy, mint azelőtt. Látok változást rajtuk is, magamon is. Hát nem tudom, biztos örülnek neki, hogy tiszta vagyok, meg józan. Egyébként, amikor az ember hoz egy döntést, hogy kitisztul, az nem mindig okoz örömet a családtagoknak, hozzátartozóknak, kapcsolatoknak, mert hogy ott fölborulnak az addigi játszmák. A játékszabályok így felborulnak, és akkor az addig használó emberrel már nem lehet azt művelni, amit azelőtt csináltak. Társfüggő kapcsolat, akármi, munkakapcsolat, nem lehet kihasználni valakit, mert mondjuk tisztán vannak az embernek döntései, véleménye, van választása, és amikor alapvető játszmáknak, amik egy függőséghez hozzátartoznak, a szabályai fel vannak rúgva, akkor azok már nem működnek tovább.
Megoldást jelenthet az, hogy kilépni abból a közegből, és hátat fordítani annak, hogyha nem érez az ember partnert az addigi közegben, családban, bárhol, és keresni új lehetőségeket, és új olyan társas kapcsolatokat, amiből meg erőt meríthet, hogy igen, ez is én vagyok, gyengeségemmel együtt, meg vívódásaimmal együtt, de most ezt megvívtam, ezt a harcot, és itt vagyok, és van véleményem, van akaratom, és elindultam egy úton.
Mindenképpen kell változtatni minden. Környezetváltást próbálja, földrajzi menekülést általában minden függő, de ez nem mindig segít. Ezt úgy mondjuk, hogy kell játszótársat, játszóteret, meg játékszereket váltani. És ebben minden benne van.
De jó, hogy ezt a szót mondtad. Jó, a játszótársat értem. Játszóteret, a földrajzi helyváltoztatás. Játékszer. Hallottam már ezt függőtől is, hogy ha felhagy egy szenvedélybetegséggel, akkor úgy is lesz helyette valami más. Törvényszerű az, hogy legyen helyette valami más függőség?
Ez törvényszerű. Mert előtte például nem használtam kábítószert, meg nem használtam alkoholt, meg gyógyszereket, hanem előtte kerékpároztam. Akkor mentem 50 kilométert egy nap, és akkor minden nap mentem. Hogyha nem azt csináltam, akkor elkezdtem régiséget gyűjteni, és akkor az utolsó filléremet is régiségre gyűjtöttem. És amikor becsúszott az alkohol, emellett a régiséggyűjtés mellett, mondjuk régi motorjaim voltak, veterán motorok, mindent gyűjtöttem, ami ehhez kapcsolódik, és akkor jött az alkohol, akkor utána el lett adva a régiség, a gyűjtemény, és akkor maradt az alkohol. Most leraktam az alkoholt, most megint jön vissza a gyűjtemény. A gyűjtés maga a függősége. A függő az függő marad. Csak meg kell tanulni kezelni ezeket a dolgokat, hogy ne csak az maradjon, hogy minden nap biciklizek 50 kilométert ész nélkül. Ne csak az legyen, hogy állandóan a hirdetéseket böngészem, hogy hol tudom megvenni azt, amit gyűjtök. Például otthon legolcsóban. Nem mindig csak ezen járjon az embernek az agya, hanem próbáljuk mértéket megtalálni mindenbe.
Nemrégiben egyik kollégámmal beszélgettem, aki mondta, hogy ő az elmúlt 8 évet ő úgy kihagyná az életéből. Én hiszek abban, hogy minden a javunkra vált, amin keresztül mentünk, mindenből valamit profitáltunk. Mostani fejjel ránézve az elmúlt 15-20 évre megmásítani nem lehet. Én hiszek abban, hogy valamit profitáltál te is abból a vívódásból, nehézségből. Te erre az időszakra ilyen távlatból hogy nézel?
Nekem egy dolog jár a fejembe, az, hogy választás, hogy van választásom, hogy dönthetek, hogy mit szeretnék csinálni, hogy szeretnék élni.
Döntöttél, én köszönöm a tanúságtételed, és kívánom, hogy kitarts ezen az úton.
Kedves hallgatóink, egy gyógyult alkoholfüggő mesélt életének mélységeiről Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!